Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai nap azt fogjuk megnézni, hogy milyen jelek jelzik azt, hogy hol tartunk a földi történelem során. Megnézzük azt, hogy mit várhatunk még, mi van még előttünk, mit mond a Biblia ezekről a dolgokról. És azt hiszem talán a legfontosabb kérdés ebben a világban, hogy kell-e nekünk félni valamitől. Érdekes? Akkor kezdjünk bele. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia az idők jeleiről. Mottónk továbbra is az, mint minden egyes előadásban, aki nem hiszi, járjon utána. Hát most ezben vannak nem csak bibliai részek, hanem itt lesznek majd tudományos részek is, vagy ilyen dolgok, amiket láthatunk a világban, tehát a Bibliában és a világban járjanak utána. Menjünk egy picit vissza. Azt tudjuk mondani, hogy ha egy olyan durván 150 évvel ezelőtt visszamegyünk a világban, akkor azt látjuk, hogy nem volt még szinte semmi. A vasút is kezdetleges állapotban volt, technikai fejlődés az szinte nulla volt, és azt tudjuk mondani, hogy a politikai helyzet is teljesen más volt. Ma Amerika a vezető hatalom a világban, akkor még a britek voltak vezető szerepben, Európában a francia forradalom utáni időszakot éljük, Amerika Egyesült Államokban még éppen csak a nyugatra haladás korszakánál tartanak. A gazdaság az az ipari forradalom kezdeténél tart, és hát a legtöbb ember földművelésből él, és igen kevés a város. Megyünk egy picit, megnézzük a technikai fejlődést. Azt láthatjuk, hogy technológiában egyedül vasútvonalak léteznek már kezdetleges állapotban, de nincsenek még kerékpárok se, nincsenek hangrögzítő eszközök, se gramofon, se magnetofon, se lemezjátszó, semmi. Nincsen rádió, nincsen írógép, nincsen telefon, mobiltelefon meg főleg nem, mert hogy elektromos készülékek sincsenek. Ma meg itt vagyunk, előveszük a mobiltelefont, ördögi eszköz mondhatnánk, minden tud, ezzel lehet zenét hallgatni, lehet rajta képeket nézegetni, lehet rajta fényképezni, telefonálni is lehet vele, és fel lehet vele venni bármilyen műsort. És azt mondják az emberek, hogy a technikai fejlődéssel mi folyamatosan fejlődünk előre. A világ egyre jobb lesz, egyre tökéletesebb lesz, egyre jobb lesz a világ, egyre több dolgot tudunk megoldani. Emlékszem rá, hogy 1960-as években a technikai fejlődés során úgy gondolták a tudósok, össze is álltak klubokba, és különböző prognózisokat csináltak a jövőre vonatkozóan, hogy hol fogunk tartani 2000-ben, 2010-ben, 2050-ben, vagy különböző területeknél a különböző problémákat mikorra fogják megoldani. Mondok most három olyan dolgot, amit könnyű beazonosítani, hogy a tudósoknak igazuk volt-e. Az egyik ilyen volt, hogy azt mondták, hogy 2000-re, mondom 1960-as évek közepéről beszélek, azt gondolták, hogy 2000-re az időjárást fogjuk tudni irányítani és szabályozni. Irányítani, szabályozni nem tudtuk, de tönkretenni tönkre tudtuk. 2010-re, tehát van még durván egy év, és hogyha úgy nézzük, hogy 2010 végig adjuk a haladékot, akkor azt tudjuk mondani, hogy van még egy év, és mintegy 9 hónap, hogy megnézzük, hogy az teljesedik-e az a úgymond jövendőlés. Azt mondták a tudósok, hogy 2010-re gyógyítani fogjuk tudni az összes betegséget, tehát az emberiség megszabadul a betegségektől. Ezt látom, hogy már most bólogatnak, hogy hiába adunk még most itt egy év, 9 hónapot, ebből nem lesz semmi. És azt is mondták, hogy 2000-re, de legkésőbb 2020-ra sikerül megoldani a világ energia problémáját a fúziós erőművekkel. Most már a fúziós erőművekkel való világ energia problémájának a megoldását 2050-re teszik, de vannak, akik ettől is szkeptikusabbak. De azt lehet mondani, hogy az emberek úgy gondolták, hogy a technikával meg tudják oldani a problémákat, és úgy gondolták, hogy az emberi elme annyi mindenre képes, hogy a világ jobbá válik, és eljön majd egy úgynevezett aranykorszak. Mi most azt láthatjuk, hogy nem ebben élünk. A Biblia szöges ellentétben van ezzel. A Biblia azt mondja, hogy a teremtéskor volt tökéletes, tökéletes volt a biológiai állapota az embernek, tökéletes volt a föld állapota, és onnantól kezdve folyamatosan a bűneset óta az ember erkölcsileg és biológiailag romlik, a társadalmak, politikai rendszerek romlanak, és a föld is folyamatosan romlik. Tehát ez szöges ellentétben van azzal, amit mi most gondolunk, hogy a tudomány sok mindent megold. Azért hozzáteszem, hogy most már azt látjuk, hogy a tudomány sem old meg mindent. Tehát a 60-as évek eufóriájától azért már tovább léptünk egy picit. Most már a tudósok, a római klub például már olyan prognózisokat hoz, hogy ha nem teszünk valamit a globális felmelegedés ellen, akkor az emberiség el fog pusztulni, és nem csak az emberiség, hanem a föld el fog pusztulni. A Biblia ezt az egész emberiség történetét úgy ábrázolja, hogy volt egy aranykorszak, ez mint egy Krisztus előtt 600 környékén volt a babiloni birodalom, arra mondja azt, hogy aranyfej, és azt mondja ott Nabukodonozornak, Babilon királyának, hogy az aranyfej te vagy. Aztán mondja, ahogy az arany a legértékesebb fém, és megyünk lefelé, mondja, hogy a következő, ami utána támad, az már csak ezüst minőség, értéktelenebb, nem olyan értékes, mint az arany, és ez a társadalom is már értéktelenebb lesz. Aztán mondja, hogy lesz egy következő, egyébként később meg megadja, hogy ez Médó-Perzsia, utána megadja a bronz derékra, ami még értéktelenebb fém, hogy az Görögország, és utána megadja, hogy vas lábszárak, ott nem adja meg konkrétan, hogy ez Róma, de aztán ebből már mindenki kikövetkeztetheti, hogy Róma, viszont az összes többi jellemzőt megadja rá, és utána megadja, hogy a római birodalom után a vas és cserép keverékű lábfej, ami már a legértéktelenebb, mert hát az agyag az már a legértéktelenebb, és ráadásul ez van még a vassal, ami elég értéktelen rozsdásodó fém, összekeveredve. Mi ebben élünk. Tehát az nagyon jellemző a Biblia, azt mondja, hogy onnan elindult az emberi társadalom, és aztán már eljutunk odáig, hogy már szinte semmit nem ér, cserép és vas keveréke. De ami az érdekes, hogy a Biblia már akkor, 2600 évvel ezelőtt azt mondja a Föld és az emberiség történelméről, hogy rettenetes. Az egész emberiség története egy rettenet. Rettenetes ábrázattal. Ma mi érdekli az embereket? Hát a fiatalokat a szex és a jövő érdekli. Az embereket meg érdekli a jövőn belül az, hogy most akkor mi fog történni, és ezért elmennek jövendőlátókhoz, elmennek tenyérjósokhoz, kártyavetőkhöz, vagy különböző asztaltáncoltatókhoz, meg egyebekhez. Megvizsgálták, hogy a jövendőmondók mintegy 1%-a jön be, úgy, ahogy azt megmondta. Hát az nem olyan sok. 100 jövendőlésből 1% jön be. 4%-a úgy, ahogy megközelíti a jövendőlést, és azt lehet mondani, hogy 95%-ának meg köze nincsen hozzá. De miért járnak az emberek a jövendőmondókhoz? Mert bizonytalan az életük. Bizonytalanok a jövővel kapcsolatban, és ezért az 1%-ért hát, ha eltalálja velem kapcsolatban, képesek az emberek elmenni, időt áldozni rá, pénzt fizetni érte, hogy halljanak valami jó hírt. Csinált a GFK Piackutatók Intézet egy felmérést, és ezt kiterjesztették az egész Európai Unió állampolgáraira. A felmérés alapján azt nézték, hogy a közérzetet mik befolyásolják. Ez lett az eredmény. A közérzetet befolyásoló félelmek, fenyegetések között a háborút említik a legtöbben. Tehát az emberiség az Európai Unión belül az emberek a legtöbbje a háborútól fél. Majdnem 3/4 az embereknek a háborútól fél. Utána jön a partner vagy a gyermek betegsége, balesete és a szegénység. Ez ilyen 70-70%-os, tehát azt lehet mondani, hogy több mint 2/3 az Európai Unió lakosainak fél a betegségtől és fél a szegénységtől. Azt mondja a Biblia ezzel szemben, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. De azzal kezdi, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Nem terjed ki ez a GFK Piackutató Intézetnek a felmérése, hogy az a 25%, amelyik nem fél a háborúktól, az a 30%, amelyik nem fél a betegségektől, az a 30%, amelyik nem fél a szegénységtől, azok között milyen arányban vannak a hívők? Sajnos erre nem tér ki. Gondolom, hogy sokan. Nézzük meg, hogy mi is az a profécia. A profécia az nem más, azt mondja a Biblia, hogy az isteni akarat kinyilatkoztatása a jövőről. A Biblia hemzseg a proféciáktól. Hemzseg az Ószövetségben, zömében Jézusra vonatkozóan, de egyébként az egész föld történelmére vonatkozóan, az emberiség történelmére vonatkozóan is, és hemzseg az Új Szövetségben is. Két nagy profétikus könyv is van, az egyik a Dániel könyve, a másik a Jelenések könyve, amelyik egymásra mutatva nagyon sok dologban párhuzamos, illetve a Jelenések könyve még jobban kibontja azt, amit Dániel csak ilyen vázlatos formában adott meg. Proféciákat találunk Jézus személyére, csak Jézus személyére több mint 400 proféciát találunk a Bibliában. Ezt amikor Jézussal foglalkoztunk egy előadás keretében, akkor itt nagyon sokat meg is említettünk benne. Aztán látunk proféciákat nagy világbirodalmak kialakulására és bukására. Aztán van profécia közvetlenül Jézustól is, de van profécia Dánieltől is, Jeruzsálem lerombolására és arra, hogy Jeruzsálemben és a környékén, a Szentföldön folyamatos örök konfliktus forrás lesz. Hát ezt látjuk azóta is, hogy 2000 év óta ott állandóan dúl a harc. Aztán vannak proféciák az egyházak állapotára a történelem során, méghozzá úgy, hogy mutatja a Biblia, hogy hol tértek el az egyházak az isteni tanítástól és az isteni útmutatástól. Végig kíséri a Biblia, hogy Istennek mindig van egy hűséges, az ő kinyilatkoztatásához, az ő igazságához, az ő Bibliájához, hogy így mondjuk, ragaszkodó egyháza. Aztán beszél a Biblia az ember erkölcsi fejlődéséről az időben, ezt ma fogjuk egy kicsit vizsgálni is, és beszél az emberi társadalmak fejlődéséről is. Aztán beszél, ami számunkra fontos, a történelem során látható idők jeleiről. Erről azt kell mondanom, hogy ez olyan, most már tudjuk, hogy van ilyen, hogy GPS, amiben beütöm azt, hogy én most itt vagyok, Budapesten vagy Gyömrőn, el akarok menni mondjuk Krakkóba, és megadja az útvonalat, hogy merre kell mennem. És ráadásul még úgy adja meg, hogy mondja is nekem, hogy most balra fordulj, most jobbra fordulj, most itt jön, most az jön, nem az jön. És megadja a távolságokat is, hogy a következő csomóponti vagy következő kereszteződési mekkora távolságot kell megtenni. A Biblia szintén tele van ilyen útmutató jelekkel a történelemre vonatkozóan. Ezekből most meg fogunk nézni egy párat. Blaise Pascal, aki kiváló természettudós volt, és ugyanolyan alapossággal kutatta a Bibliát, ő azt mondta az egyházakra és a vallásokra vonatkozóan, hogy különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis. Tehát azt mondja Pascal, hogy az összes vallás hamis, mert ezek egymásnak ellentmondanak, de ez még nem elég, tovább megy. Kivéve egyet, amelyik nem az. Tehát van közöttük biztos egy olyan, amelyik nem az. És utána még tovább megy. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Tehát azt mondja Pascal, hogy nem hisz azoknak az egyházaknak, amelyik azt mondja, hogy ő benne kell bízni, ő benne kell hinni, mert ez az egyház az egyedül üdvözítő, és aztán fenyegeti a többieket, akik nem hisznek benne, különböző dolgokkal. Tehát ő nem hisz, Pascal sem. És utána tovább megy, azt mondja, mert azt, ha akárki kijelenthető, hogy ő proféta, ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendőlések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról. Amikor foglalkoztunk azzal, hogy vallások, akkor beszéltünk arról, hogy sajnos a vallások, pontosabban már így érthető, a vallások szent könyvei nem adnak választ a bűn eredetére, sok esetben nem adnak választ az élet nagy alapvető kérdéseire, és nem mutatnak semmiféle jövőképet. A Biblia teljesen más mond, abban jövendőlések vannak 3500 évvel ezelőttről, 2600 évvel ezelőttről, 2000 évvel ezelőttről, amelyek nagy többsége beteljesedett. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a Biblia történeti leírásait a régészet igazolta, és a Biblia proféciáit pedig a történelem igazolta. Vagyis, aki ismeri a Biblia proféciát, azt mondhatjuk, hogy annak nem kell félnie, és az nem is fél. Az pontosan tudja, hogy hol tartunk. Olyan, mint amikor megyünk az úton, és egyszer csak tudjuk, hogy most még itt van előttünk körülbelül 50 kilométer, és odaérkezünk a célhoz. Ezért, aki ismeri a Biblia proféciáit, ismeri az Isten üzenetét, az pontosan tudja, hogy hol vagyunk, az nem fél a háborúktól, az nem fél a szegénységtől, és az nem fél a betegségtől sem. Na akkor nézzük meg, hogy mik ezek a jelek, amelyek megelőzik Jézus eljövetelét. Vagyis most azt mondhatjuk, hogy azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen közel van a világ vége. Ha ezt most így feltenném egyébként kint tudósoknak, nem tudnák megmondani, hogy milyen közel van a világ vége. Én sem tudom egyébként megmondani. Csak érezzük, hogy hogy haladunk előre a történelemben. Megnézzük, hogy mi az, amit mi tudhatunk, mi az, amiről a Biblia kinyilatkoztatást adott, és mi az, amit nem tudhatunk, amit egyébként a Biblia azt mondta, hogy erről nem lehet tudnia senkinek, és megnézzük, hogy milyen jelek előzik meg Jézus eljövetelét. Hát amikor? Péter így írja, az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Tehát azt mondja, hogy úgy jön el, mint a tolvaj. A tolvaj hogy szokott eljönni? Úgyhogy nem tudjuk. Hát ha tudnánk, akkor várnánk, és baseball ütővel, vagy kalapáccsal, vagy nem tudom mivel, baltával fejbe vágnánk, nem? De a tolvaj az úgy jön el, hogy nem tudjuk, hogy mikor jön el. Jézus pedig ezt így mondja, arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. Tehát Jézus azt mondja, hogy arról az óráról senki. Még a kiválasztott, teremtett angyalok sem tudnak róla. Tehát az időpontját azt nem ismerhetjük. Ezt le kell, hogy szögezzük. Na akkor nézzük meg, hogy az idők jelei micsodák. Miért is fontosak a jelek? Az Ószövetségben azt mondja Jeremiás, A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól. Amikor beszéltünk a hit és a csodák kapcsolatáról, akkor mondtam azt, hogy a hívőknél előbb van a hit, és utána jön a csoda. A nem hívőknél előbb van a csoda, hogy higgyenek a tévtanításnak. Ezért mondja a Biblia, hogy az égi jelektől ne féljetek. Akkor milyen jelek vannak, amikből látni lehet? Jézus ezt így mondja, a fügefáról vegyétek pedig a példát. Mikor az ága már zsendülés levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor Jézus erről beszélt, a jeruzsálemi bevonulás előtt mutatták a tanítványok Jézusnak, hogy milyen szép a város, milyen szép a templom, és Jézus azt mondta, hogy itt kőkövön nem marad. Sírt Jeruzsálem felett. És akkor a tanítványok meg voltak úgymond illetődve meg ijedve, hogy mi az, hogy itt kőkövön nem marad. Hát az ő képzeletükben ez bevehetetlen volt, és ez egy olyan város volt, amit az Isten úgymond óvott és védett. Úgyhogy a tanítványok fejében a világ vége és Jeruzsálem pusztulása az egy. Ha Jeruzsálem elpusztul, akkor a világnak is vége van. Ezért Jézus nem is bontotta külön, amikor megkérdezték tőle, hogy akkor milyen jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, ő nem választotta ezt így külön a kettőt. Így kérdezték tőle, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És akkor nézzük meg, hogy mi lesz ennek az eljövetelnek. Máté 21. fejezetében beszél arról, hogy a jeruzsálemi templomot le fogják rombolni, és beszél arról, hogy a világnak vége lesz, és ennek jelei vannak. Tudjuk jól, hogy a kettő biztos, hogy nem egy, mert a jeruzsálemi templomot Krisztus után 70-ben Titusnak a katonái lerombolták, és azóta se épült újjá. Ha most a zsidók újjá akarnák építeni, akkor abból hatalmas nagy háború és botrány lenne, mert a jeruzsálemi templom helyén most egy muszlim mecset áll. Tehát Krisztus után 70-ben a templomot már lerombolták. Egyébként arra külön figyelmeztette a tanítványokat Jézus, hogy amikor látjátok, ott állni a pusztító utálatosságot a templom körül, vagy a város körül, akkor meneküljetek ki, senki ne menjen vissza, és még mondta is, hogy a ti futásatok, imádkozatok, hogy ne szombaton legyen, és ne télen. Figyelmeztett őket, a keresztények nem is pusztultak el egyébként Jeruzsálem lerombolásakor. Na és akkor Jézus válasza. Felelvén mondánékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Itt Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy én vagyok a Krisztus, és sokan hinni fognak neki. Hallanotok kell majd háborúkról, háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lésznek éhségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Megállnék itt egy picit. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, ez azt jelenti, hogy egy teljesen korszerű tömegtájékoztatási kommunikációs eszközrendszer áll rendelkezésre. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Az utolsó bekezdés, ez pedig azt jelenti, hogy megint csak olyan eszközök állnak a rendelkezésünkre, amelyek a tömeges tájékoztatást és a tömeges evangelizációs munkát lehetővé teszik. 150 évvel ezelőtt ebből semmi nem volt. De hozzáteszem, még 100 évvel ezelőtt se, az ezredfordulónál 1900-ban sem volt meg belőle semmi. Vasútnál létezett, kezdetleges kerékpárok már voltak, meg már bizonyos felfedezések voltak, de tömegesen nem volt elterjedve semmi. Aztán megy tovább. Ha valaki ezt mondja, akkor néktek, ímé itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, visszautalok megint arra, hogy mi van előbb a csoda és a hit, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondtam néktek, azért ha azt mondják majd néktek, ímé a pusztában van, ne menjetek ki. Ímé a belső szobában van, ne higgyétek. Komoly figyelmeztetések. Tehát azt mondja, hogy hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, nagy jeleket, csodákat tesznek. Na akkor nézzük csak meg, hogy miről beszélt itt Jézus. Sokat fogunk itt venni. Az első az, hogy vallási zűrzavar lesz. Totális káosz. Erre azt tudom mondani, hogy Magyarországon, én amikor készültem erre a sorozatra, megnéztem az interneten, beütöttem, hogy egyházak, és akkor 173 egyházat kilökött az internet, hogy annyi van. De aztán kiderült, hogy nem annyi van, sokkal több van. Ebben a pici országban a 2005 novemberi egyik figyelő számában olvastam, hogy több mint 370 egyház van bejegyezve Magyarországon. Elég nagy a vallási zűrzavar, nem? Okkultizmus és vallási könyvek tömkelege van, erre mondja Jézus, hogy sok hamis próféta támad. És úgy mondja Pál apostol, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanítására figyelmezvén. A Jelenések könyvében meg Jézus már így mondja, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek. Lesznek csodálatos gyógyítók, akik a csodák kapcsán megnéztük, nem az isteni erővel gyógyítanak. És ezek között lesz olyan is, akik azt hiszik, hogy az Isten nevébe teszik. Erre mondja Jézus, hogy távozatok tőlem, gonosztevők, nem is ismerek titeket. Második jel. Nemzetközi konfliktusok. Azt látjuk, hogy ma is több helyen van országok közötti háború. Hát csak gondoljunk Irakra, ott nem tudom hány éve vannak már benne az amerikaiak, de gondolhatunk Afganisztánra, ahol szintén benne vannak az amerikaiak. Azt mondja a Biblia, Jézus, mert nemzet támad nemzet ellen. Ez azért érdekes, mert a 20. századig századonként mintegy 4-6 millió ember halt meg erőszakos háborús cselekedetek következtében, a 20. század ennek 40-szeresét hozta. Több mint 200 millió ember halt meg egy évszázad alatt, csak a II. Világháborúban 50 millió ember halt meg. És akkor ne számoljuk még azt, hogy hányan haltak meg úgynevezett nem háborús körülmények között, azért mert deportálták őket ide-oda-amoda, mondjuk a gulágra, kényszermunkára. Azt mondja a Biblia, hogy hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Ma olyan tökéletesen láthatunk, emlékszem rá, amikor az öböl háború elindult Kuvait felszabadításáért, akkor pontosan lehetett napról napra látni a támadásokat, tehát a tévében, mintha ott lettünk volna a fronton, olyan élőben közvetítették a támadásokat. Ettől jobban háborúk híreiről hallani, már nem lehet, hogy láthatjuk is. Emlékszem, hogy volt egy olyan bejátszás is az egyik helyen, ahol a fedélzeti kamera, a repülőgép fedélzeti kamerájának a képét mutatták, hogy hogy vezeti rá a célpontra a kilőtt rakétát. Test közelbe került a háború. Harmadik jel a globális katasztrófától való félelem. Nagyon sokáig gondolkodtak azon az emberek, és most is, hogy megnézzük, a háborútól félnek a legtöbben, hogy háborúban fog elpusztulni a Föld. Ennek volt is alapja, méghozzá atomháborúban fog elpusztulni a Föld. Az atomfegyver arzenál 1970-es évekre már akkorára nőtt csak a két ország, a két atomnagyhatalom, a Szovjetunió és az Egyesült Államoknak az atomfegyver arzenája, hogy a Földet 73-szor tudták volna elpusztítani a rajta lévő élő világot. 73-szor csak a két nagyhatalom. És akkor nem beszélünk a többiről, Franciaországról, Indiáról, Angliáról, stb. És nem beszélünk a vegyi fegyverekről, a biológiai fegyverekről és a hagyományos fegyverekről. Ezért a 70-es években elindult egy tárgyalássorozat a két nagy hatalom között, az egyiket úgy hívták, hogy START, a másikat meg úgy, hogy SALT. Az egyik az arra volt hivatott, hogy az atomhordozó eszközöknek a számát csökkentsék, a másik pedig a robbanófejek számának a csökkentését, de hozzá kell tegyem, hogy a mai napig még mindig elpusztíthatnánk több mint 20-szorosan a Föld élővilágát, csak a két nagyhatalom megmaradt atomeszközeivel. Jogos a félelem. De mit mond a Biblia? Azt mondja Dániel könyvéne, hogy Babilon, Médó-Perzsia, Görögország, Róma, megosztott Európa után egyszer csak jön valami más. Így írja. Egy kő leszakad a kéz érintése nélkül, és letöri azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzzá azokat. Akkor egyé zúzódik a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és helyüket sem találják azoknak. Azt mondja, hogy kéz érintése nélkül. Nem az ember tevékenysége fog véget vetni az emberiség történelmének. Negyedik jel, éhség. Úgy írja, lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé. Tehát éhségek. Azt írja a World Watch intézet elnöke, az egész világ máról holnapra él, megpróbálva kitartani egyik aratásról a másikig. Ez egy érdekes dolog, mi itt Magyarországon nem annyira érzékeljük ezt, de a világban nagyon sokan éheznek. Olyan sokan, hogy például a FAO, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete, az megállapította, hogy évente mintegy 6 millió gyermek hal éhen. Magyarország lakosságának a 60%-a. És azt mondja, hogy az éhezés 852 millió embert érint, ezt állapították meg 2005 évi jelentésükben. Csak gyermekből a hal meg évente 6 millió ember éhen. Hozzávetőlegesen azt mondják, hogy 57 millió ember hal évente meg éhen. Ez napi 156 ezeret jelent. Képzeljük el, hogy ez Gyömrő, legyen 15 ezer lakos a Gyömrőnek, ez azt jelenti, hogy 10 gyömrőnyi ember hal meg egy nap alatt éhen. Miközben a fejlett világ egyébként élelmiszer túltermeléssel küszködik, sok helyen vannak betárolva fagyasztó hűtőházakban margarinhegyek, és emberek milliói halnak éhen. Ötödik jel. Dökhalálok, betegségek. Azt mondja a Biblia, hogy az ember egy tökéletes állapotban volt, amikor teremtetett. Innentől kezdve, a bűnesetől kezdve biológiailag is romlik. Azt mondja a Biblia egyébként, egy furcsa dolog, mi most már tudjuk azt, hogy létezik testvérházasság tilalma, mert az embernek annyira rossz lett már a génállománya, hogy be kellett vezetni egy ilyen testvérházasság tilalmát. Hogy a megromlott génállomány ne öröklődjön tovább, hanem az egészséges gének keveredéséből a génekben rejlő javító kód kiavíthassa az emberben bekövetkezett rossz változásokat. De a Biblia már a teremtés után, mint egy 2500 évvel már hírt ad arról, hogy megtiltja a testvérházasságot. Méghozzá ugyanolyan szinten tiltja meg, mint ahogy most napjainkban tiltva van. Mózesnél olvashatjuk, senki se közelgessen valamely vér szerint való rokonához, a másik helyen meg úgy, hogy a te atyád lányának, vagy a te anyád lányának, a te lány testvérednek szemérmét felnevezd. Tehát megtiltja a testvérek közötti házasodást már akkor, 2500 évvel a teremtés után, azt lehet mondani, hogy 3500 évvel ezelőtt. A legdöbbentőbb adat, hogy mennyire nem volt igazuk a 60-as években a tudósoknak, az elmúlt 20 évben 28 új betegséget diagnosztizáltak, és a világ népességének az egyharmada beteg. Ez nagyon nagy szám, világ népességének egyharmada. Ezt mindig úgy szoktam érzékeltetni, amikor ilyen adatot hallok, hogy menjünk az utcán, és akkor kezdjünk el számolni. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik ember. És akkor jönjünk az utcán, jó forgalmas utcán, menjünk, sétáljunk, és akkor elkezdünk számolni. Egy, kettő, beteg. Egy, kettő, beteg. Egy, kettő, beteg. Ez ezt jelenti. Lesznek dökhalálok. Ma 95%-át az egészségügyi kiadásoknak arra fordítjuk, hogy a betegségeket próbáljuk meggyógyítani. Sajnos csak 5%-ot fordítunk a megelőzésre. Pedig olcsóbb lenne megelőzésre fordítani a pénz 95%-át, mert az olcsóbb lenne, kevesebb összegbe kerülne, és az emberek is egészségesebbek lennének, kevesebbet lennének táppénzen. Több mint 40 millió AIDS-beteg van a világon, ez azt jelenti, hogy ebből 23 millió ember, vagy több mint 23 millió ember már meg is halt, és naponta 16 ezeren fertőződnek meg. Tudom, nem Gyömrőn, mert Gyömrőn összesen van 15 ezer lakos. De naponta többen fertőződnek meg, mint itt Gyömrő lakossága. Botswanában 10 emberből 4 HIV vírussal fertőzött, itt a legmagasabb a fertőzési arány. Azt mondja az ABC News 2002-ben, a HIV, vagyis az AIDS járvány bizonyítottan felülmúlja a fekete halálnak nevezett pestist, mely az emberiséget valaha sújtott legszörnyűbb betegség. Azon kívül nő a kergemarhakór áldozatainak a száma. Nem tudom, tudjuk-e, hogy mi az a kergemarhakór. Ez a Creutzfeldt-Jakob betegség, vagy szivacsos agyfelős sorvadás. Ez azt jelenti, hogy az agyban az agy idegek közötti kapcsolatok megszűnnek, megszakadnak, és az ember egy nagyon furcsa betegséget kap. Egyszerűen elgyengül, elveszíti az emlékező tehetségét, és eljut odáig, hogy már még enni se tud. Iszonyatos kínnal halnak meg ezek az emberek. Na, hatodik jel, földindulások. Hát azt hiszem, nem sok kell erről beszélnem. Földrengések, természeti katasztrófák a világban mindenhol vannak. Miután én Miskolc vagyok, akkor el szoktam mondani, hogy volt egy nagyon szeretett mentőkutya, a Mancs, aki nagyon sok helyre, amikor földrengés volt valahol, akkor a miskolci speciális mentők egyből felajánlották Mancs szolgálatát és a saját szolgálatukat. Mindenhová vitték őket, mentek. Mancsnak most egyébként nagyon sok embert mentett meg ez a kutya. Mancsnak ezért Miskolcon egy szobra van, egy bronz szobra van. Csináltak róla egy bronz szobrot. Erről én most azért nem beszélnék már így a földrengésekről. Erkölcsi romlás. Hát az erkölcsi romlás még az vezető nagyhatalom Amerika Egyesült Államok elnökét is elérte, Monica Lewinsky-val az ovális szobában történtek dolgok. Úgy írja a Timóteushoz írt levélben Pál apostol, az utolsó napokban lesznek az emberek magukat szeretők, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Úgy írja, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És oda teszi, ezeket kerüld. Hát, a híradásainkban azt hiszem, ezt látjuk minden nap. Fiatalságot is elérte ez a dolog. Sokáig a fiatalokat úgy mondták, hogy ez nem érinti. Ma már tudjuk, hogy erőteljesen érinti. Például a tegnapi híradásban hallottam azt, hogy egy felmérést végeztek a fiataloknak a szokásairól, és ebben külön választották a középiskolás korosztályt, és külön választották a főiskolás egyetemista korosztályt. Elég furcsa adat jött ki. Az megkérdezett középiskolásoknál kiderült, hogy a középiskolások egyharmada havonta egyszer annyira berúg, hogy azt sem tudja, hogy hol van, és nem tud hazamenni. 50%-a rendszeresen fogyaszt alkoholt. Azt is elmondták, hogy egyharmaduk naponta dohányzik, és 50%-uk ilyen alkalmi dohányos. Tavalyi évben volt a gyermekbűnözésről, ez még kisebb kor, ez a 14 éves alatti kor, csináltak egy felmérést, ez annak kapcsán volt, hogy Romániából itt volt ez a gyerek, aki 10 éves vagy hány éves volt, vagy 11 éves volt, és ott a Blaha Lujza téren terrorizálta az embereket, nem csak gyerekeket, felnőtteket is. És akkor, amikor megkéselt valakit, na akkor tettek ellene valamit, elkapták, és akkor hazazsukkolták. Na ezek után csináltak egy felmérést, a felmérésnek tavaly novemberben hozták nyilvánosságra a felmérés eredményét, a felmérés eredménye az volt, gyermekekről beszélünk, 14 éves kor alatti gyermekekről beszélünk, azt mondták a 14 éves kor alatti gyermekek, hogy nekik az erőszak, az az érvényesülés útja. Az erőszak. És azt mondták, hogy a vandalizmus, törni-zúzni, az pedig szórakozás. Milyenek lesznek ezek, ha felnőnek? Ma azt mondhatjuk, hogy a világ megőrül az élvezetekért. A tévében nap mint nap látjuk, meg halljuk, most már minden város, minden kis falucska hagyományt akar teremteni, különböző szórakozásokkal, hogy turista attrakció legyen, vagy cirkusz legyen a népnek. Hagyományteremtés. Az élfajfász Amerika pedig milliárd órákat tölt a tévékészülék előtt. Szerintem ez Magyarországról is elmondható. De nézzük a következőt, a növekvő erőszak és terrorizmus. Úgy írja Máté evangéliumában, a gonoszság megsokasodik, Timóteusnál a gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a gonoszságban, tele van az ország törvényesített vérontással, tele van a város erőszakkal. Ezt még már az Ószövetségből írja Ezékiel. Hát, erőszak. Erőszak hátán, szeptember 11 óta, tudjuk a terrorizmust, amikor is azt mondta Bush amerikai elnök, hogy nemzetünk látta a gonoszt. Mi jöhet ez után? Sokáig azt gondoltuk, hogy az erőszak és a terrorizmus az megáll Amerikánál. Lukács evangéliumában már úgy mondja a Biblia, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt. Öngyilkos merényletek nem csak Amerikát érték el, elérték Spanyolországot is, elérték Angliát is, és elérték a világ többi pontját, többek között Egyiptom, Bali szigete. Most már az ember a terroristáktól sehol sem lehet biztonságban. Mindenhol felbukkanhatnak. 9. jel. Globális szennyezés. Az Új és Új Szövetségben Vannak megfogalmazások erre a globális szennyezésre, és így írja, az egek, mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul. Ezt akkor írja Ézsaiás 2600 évvel ezelőtt. Azt mondja, az egek, mint a füst elfogynak, és a föld, mint a ruha megavul. Mi is hordunk, veszünk egy ruhát, elkezdjük hordani, és egy idő után szétkopik, elkopik, és kész. Nem lehet már se foltozni, semmit, mert egyszer már a folt sem tapad rá, mert annyira szétment, ki kell dobni. Azt mondja, hogy ugyanígy az egek és a föld is tönkre megy. Zsidókhoz írt levélben ezt írja, Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeid művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak. Ugyanazt a szót használja az Új és az Új Szövetség. Tovább megy, azt mondja, hogy új eget és új földet kell teremteni. Szintén 2600 évvel ezelőtt azt mondja, mert íme új egeket és új földet teremtek, a régiek ingyen sem említetnek, még csak észbe sem jutnak. Péternél úgy olvassuk, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. És ezt már János írja Jelenések könyvében. Ezután látják új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nincs. Jelenések könyvében van egy ilyen nagyon döbbenetes kijelentés. Azt mondja, elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Hát mikortól kezdtük mi a földet pusztítani? A 60-as évekig nem beszéltünk a föld pusztításáról. 60-as években kezdték először kongatni a vészharangot, hogy a savas esők azok tönkre teszik a fákat. 60-as évektől kezdünk el beszélni arról, hogy az ember pusztítja a földet, mert nem csak a savas esőkkel pusztítja a növényzetet, hanem az élővilágot is pusztítja olyan szinten, hogy a tengerekből lehalásza a halakat. Például most volt tegnap szintén egy híradásban, 130 ezer fókát öltek meg Kanadában, úgyhogy fejüket szétverték. Pusztítjuk a földet, pusztítjuk a szennyező gázok füstök kibocsátásával, pusztítjuk az élővilágot a lehalászással, a kizsákmányolással, pusztítjuk az erdőt csak azzal, hogy kivágjuk őket, és most már Budapesten is tudjuk azt, hogy létezik olyan, hogy smogriadó. Szintén egy nem régi adat, a Földön 1990 és 2005 között, tehát ez nem egy nagy időtáv, 15 év alatt több mint 70 millió hektár erdő tűnt el, és erre csak két adatot ad meg, hogy csak Afrikában és csak Dél-Amerikában, az esőerdőknél. Tehát ez azt jelenti, hogy évente egy fél magyarországnyi esőerdőt csak ezen a két területen kiírtanak, és akkor még nem beszélünk az ázsiai, Borneo és az egyéb szigeteken lévő esőerdőkről, mert ott is folyik az esőerdőírtás. Tehát azt lehet mondani körülbelül, hogy évente a Földön egy magyarországnyi erdő pusztul el. Évente. Miközben az esőerdőkre azt mondják, hogy az a Földnek a tüdeje. Képzeljük el, hogyha mi tüdőnket így évente így vágnánk le belőle ilyen darabokat. Mire jutnánk? A smog most már minden nagyvárosban elviselhetetlen méreteket ölt. Egyszer volt egy ilyen, hogy pont nyáron, nagy hőségben volt alkalmam felmenni a Jánoshegyre, a Normafához. És lenéztem a városra, és akkor először nem is értettem, hogy mit látok. Mert azt láttam, hogy ott fent szikrázó napsütés van. Amikor jöttem fel a városból, ott nem volt napsütés, csak ez a füstös levegőn átjövő nap. És akkor felmentem, akkor döbbentem rá, hogy mi van. Hát amit én láttam, egy lencse alakú smog réteg volt Budapest fölött. Ennyire tesszük tönkre a légkört. De aztán beszélhetünk az ózonlyukról. Most már tudjuk, hogy sok esetben nem szabad kimenni napozni, mert az ózon el van annyira a föld légköre vékonyodva, hogy azon már sokkal több káros ultraibolya sugárzás érkezik, ami az embernek a bőrét roncsolja és rákosodást okoz. Nézzük meg, következő ilyen a szennyezés. Hát ez egy nagyon érdekes madárkép, egy görög tajtárhajóból kiemlött olaj, ez a madár, ez halálra van ítélve. Olaj már a testén van, nem tudja letakarítani az olajat magáról, és ez a madár, ez egy nagyon jó kép, nem tudom ki csinálta, egy újságból szkenneltem be, olyan, mintha a madár ordítana az embernek, hogy te bolond, mit csinálsz? Erre csak annyit tudok mondani, hogy az ember a legkártékonyabb állat. De ami érdekes, pusztítjuk az eget is. Mikortól kezdtük el szennyezni az eget? Egyáltalán. Az első Sputnikot 1957-ben lőtték fel. 2600 évvel ezelőtt és 2000 évvel ezelőtt azt mondja a Biblia, pusztítjuk az eget. 2600 évvel ezelőtt. Hát még 100 évvel ezelőtt se pusztítottuk. Most már igen, pusztítjuk az eget. Olyan szinten, hogy ember alkotta eszközök eljutottak a Merkurtól, Merkur, Vénusz, Mars, és tovább, Hold, hát a Hold arra nem is kell már említeni. És most már odáig jutottunk, hogy már a naprendszeren kívülre is eljutott egy űrszondánk, amit ember alkotott. Naprendszer, már beszennyeztük. De az igazi szennyezés az a Föld körül történt. Állítólag így tele van, így hemzseg a Föld körül. Most hallottunk először olyan híradást, 57 óta most hallottunk először olyan híradást, hogy fent a világűrben, a Föld körül két műhold összeütközött. Eddig ilyen nem volt. Most már eljutottunk idáig. Most már a kutatóknak, akik fenn vannak az űrállomáson, a munkájuk nagy része abból áll, hogy az űrállomás működését biztosítsák. És kijavítsák a becsapódó ilyen törmelékeket. Állítólag több mint 30 ezer olyan űreszköz kering a Föld körül, ami már hasznavehetetlen, már tönkrement, kiégett hajtómű, tönkrement Sputnik, és ezek ott keringenek, mint amikor az ember megy, és így kihaigálja a szemetet az udvarra. Egy idő után el fogja lepni. Van, amelyik nem ég el a légkörben, és így lefotyan. Hát nem tudom, hogyha ez valamelyikünk fejére esne, biztos nem örülnénk neki, de már sokat nem csodálkozhatnánk utána, nagy valószínűséggel. Tizedik jel, globális éghajlatváltozás és szélsőséges időjárás. Azt mondja a Time magazin 2001-ben, hogy a hőmérséklet megemelkedik, a glecserek olvadnak, a tengervizek szintje emelkedik, és az emberek a világ minden részén szenvednek majd a hőségtől. Az üvegházhatásnak okozói az több dolog. Egyrészt a széndioxid kibocsátás, erről tudunk. Erre egyébként van már nemzetközi egyezmény, a kiotói egyezmény, amit aztán a két nagyhatalom, a két legnagyobb üvegházhatás széndioxid kibocsátó nagyhatalom nem írta alá. Aztán a másik ilyen az esőerdők kiirtása, és nem tudunk arról, mert valahogy ezt elhallgatják, de az óceánok megváltozása. És ez az óceánok megváltozásába beletartozik az is, hogy a jégterület olvad. A jégterület az egy olyan fehér terület, amelyik védi az alatta lévő vizet, visszaveri a fényt. Ahogy a jégterület olvad, a víz alatta melegszik, hogyha a vizet éri. Mert a víz felülről az sötétnek tűnik, kéknek tűnik, és az óceánok mélyén az felmelegíti. Tehát ezek sokkal gyorsabban melegednek az óceánok, mint azt várták. Nem is számoltak az óceánok melegedésével. Mindezeknek egyébként az oka az ember. Azt mondja az ABC 2002-ben, a tudósok szerint minden idők legmelegebb nyarán ebben a hónapban megroppant és leszakadt egy jégkorszak óta létező úszó jégtömb az Antarktiszon. A hatalmas jégtakaró félelmetes gyorsasággal esett szét. A leszakadt jégtömb 198 méter vastag, területe 2000 négyzetkilométer, akkora, mint a Rhode Island. Nehéz elhinni, hogy 500 milliárd tonnányi jég szakadt le. Ez egy jégkutató David Vonnak az írásából származik. De egy másik dolog. Az alaszkai tundrán korábban 225 napon át volt fagyott a talaj. Most már ez 80 napra csökkent. És eljutottak odáig, hogy azt mondták, hogy körülbelül az északi sark jegének a kiterjedése és vastagsága is 40%-kal csökkent, és 50 éven belül el fog tűnni teljesen nyáron az északi sark jege. Ezt most már közelebb hozták. Legutóbb azt olvastam, hogy a tudósok azt feltételezik, hogy ha ilyen gyorsan emelkedik a Föld légkörének a hőmérséklete, és a tengereknek a vizének a hőmérséklete, akkor ez már 2030-2040 között be fog következni. Ezzel az a baj, hogy ez rengeteg élőlénynek az élőhelye. Nagyon sok jegesmedve pusztul most már el, mert nem tudnak átúszni az egyik jégszigetről a másik jégszigetre, mert akkorát lettek a távolságok az elolvadt jegek miatt. A jeges medve kihalásra van ítélve. Ez is egyébként egy evolúciós kérdés. Ha a jeges medve tudna evolúcióval alkalmazkodni, akkor uszonyokat növesztene a lábára, és tudna úszni ekkora távolságokat. De nem tud. Kihalásra van ítélve. Hurikánok. Megnőtt a hurikánoknak a száma és az intenzitása. Úgy írják, hogy a 70-es évek óta az óceánokon kialakuló nagyviharok hossza és intenzitása 50%-kal nőtt meg. Most már Európában is tapasztalunk hurikánokat. Eddig nem volt. 2005-ben azt írta a UPI, hogy az időjárás Európában megőrült. Egy 99-es híradás azt írja, a pokolból jött tornádó volt a címe. Ez a tornádó 1,6 km széles volt, 128 km-es körzetben pusztított, 10 ezer otthont rombolt teljesen földig, több mint 1 milliárd dollárnyi kárt keletkezett, de ami a legérdekesebb adat, a sebessége 508 km per óra volt. 508 km per óra. Hihetetlen nagy sebesség. Úgy írja, és a földön a pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog. A tenger és a hab zúgni fog. Most már tudjuk, mi ez, a cunami. Nem tudtuk, hogy mi ez, több százezer ember halt meg cunamiba. Globális felmelegedés az ökológiai katasztrófát okoz. Ezzel kapcsolatban Antalfi Tibornak van egy érdekes könyve. Úgy mondja ezt a globális felmelegedés, hogy az úszómedence effektus. Van-e jövőnk címmel adott ki egy könyvet 2004-ben. Így írja. Mindenki tiszta vízben szeret úszni. Senki sem engedi meg a gyermekének vagy másnak, hogy belevizeljen a medencébe. De egyéni kényelemből mindenki úgy gondolja, hogy ő egyedül megszegheti a szabályt. Nem is lesz belőle komolyabb baj. Hiszen ehhez az irgalmatlan mennyiségű vízhez viszonyítva az ő 1-2 deciliter vizelete szinte semmi. A baj persze abból származik, hogy kivétel nélkül mindenki így gondolja, aminek eredményeként estére a fürdőzők elviselhetetlen húgylében pancsolnak. Az önző ember valóban ilyen. Én nagyon régóta nem járok nyáron strandra. Télen még elmegyek úszni, de nyáron nem megyek strandra. Azért nem, mert pont ez a tapasztalat. Az önző ember a saját érdekében kiirtja az esőerdőt, még akkor is, hogyha a gyermeke már nem fog tudni tiszta levegőt szívni. Aztán úgy jel tovább. Le is eresztik, és másnap új tiszta vizet folyatnak a medencébe. De mit kell tenni a földdel? A földet hogy ereszthetjük le? És hogyan tudunk tiszta földet kapni? Honnan kaphatunk tiszta földet? Ez a kérdés. A Biblia azt mondja, lesz egy ilyen, újra lesz teremtve. És a legnagyobb jel a Biblia szerint nem is ezek. Azt mondja a legnagyobb jelre, hogy ez lesz. Az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Azt mondhatjuk, hogy egyre többen keresztelkednek meg, ez például Indiában, tömegével állnak be a medencébe, és keresztelkednek meg. Kínában is hihetetlen mértékű az egyháznak a gyarapodása, és a keresztényeknek a gyarapodása. Annak ellenére, hogy ma a világon nem a keresztény egyház, vagy a keresztény egyházakban lévő hívő emberek vannak a legtöbben, hanem már az iszlámhoz tartozó hívők vannak a legtöbben. De mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, letöri azt az állóképet vas és cserép lábairól, és darabokra zúzza azokat. Máté evangéliumában meg Jézus azt mondja, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Akkor jön el a vég. Tehát már elég közel vagyunk hozzá. Na de milyen lesz ez? Sokan mondják azt, hogy Jézusnak az eljövetele az titokban fog történni, elragadja az ő egyházát, aztán vannak olyanok, akik azt mondják, már 1914-ben eljött, és itt van. A Biblia azt írja, hogy nem. Úgy írja, amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Vagyis azt mondja a Biblia, hogy ez egy látható, az egész világ számára látható kozmikus esemény lesz. Ezért is mondja Jézus, hogy amikor azt mondják nektek, hogy már eljött a Krisztus és kim van a pusztába, ne higgyétek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor a sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőjében, nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Tehát az ég egyik végétől a másik végéig mindenkit egybegyűjtenek, és azt írja, hogy sír a föld minden nemzetsége. Nem azt írja, hogy csak a magyarok, hanem azt írja, hogy minden nemzetsége. Egy másik helyen pedig így írja, és eljő felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Visszatér, ez egy látható, hallható, kozmikus jelenség lesz. Mindenki fogja látni, de ami a legérdekesebb, mindenki sírni fog. Lesznek azok, akik azért, mert nem is gondolták, hogy Jézus eljön, és lesznek, azok bánatukban fognak sírni, vagy ijedtükben, félelmükben fognak sírni, és lesznek olyanok, akik meg várják az ő eljöttelét, és ők meg örömükben fognak sírni. De mindenki sírni fog. Szem nem marad szárazon. Mondhatnám, hogy ez meghatóbb jelenet lesz, vagy sokkolóbb, félelmetesebb jelenet lesz, mint bármilyen horrorfilm, vagy bármilyen csöpögős, romantikus regénynek a megfilmesített változata. Úgy írja, miképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtti napokban esznek, isznak és házasodnak, férhez mennek, mint a ma napig, amelyen Noé a bárkába méne. Nem vesznek észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat elragadá. Aképpen lesz az ember fiának eljövetele. Vagyis az emberek élik mindennapi életüket, és úgy fog rájuk esni Jézus eljövetele, mint az özönvíz. Már néztük a múlt alkalommal, az igazak örök életet kapnak, a gonoszoknak pedig osztályrészük lesz a második halál. Tehát Jézus visszatér, és azt mondja, ez a tanácsa mindenkinek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ismét eljövök. Na mi lesz még? A Biblia ezt is leírja. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és első föld elmúlt, és a tenger többé nincs. Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazság lakozik. Nem jogszolgáltatás, igazság. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Biblia az a teremtéstől a föld újrateremtésig írja le az emberiség történelmét az ember megváltási terve szempontjából. Mi lesz még? Azt látjuk, és én János láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, mely Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férjére számára felékesített mennyasszony. Állítólag a nők a házasság kötésük napján a legszebbek. A Biblia azt mondja, hogy úgy fogjuk kapni az új Jeruzsálemet, a Szentvárost, amely úgy fog alászállni, mint az ember számára felékesített mennyasszony. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen. Pontosabban a Biblia sok mindent leír erről az új Jeruzsálemről, erről a Szentvárosról, de emberileg akkor sem tudjuk elképzelni, hogy ez milyen lesz. Csodálatos, az biztos. De ami fontosabb számunkra, az az, amit abban élve élhetünk át. Azt írja a Biblia, Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Képzeljünk el egy olyan világot, ahol nincs szomorúság, ahol nincs betegség, nincs öregség, nincs halál. Hú, milyen szép! Azért Jézus felhívja egy veszélyre a figyelmet. Azt mondja, azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Tehát nekünk is, üzen Jézus, hogy legyünk készen, mert nem tudhatjuk, hogy mikor lesz az ő eljövetelének az ideje. Az idő nagy óráját, ha így megnézzük, a jelek alapján, akkor azt tudjuk mondani, hogy itt volt a teremtés, elindult, itt van Ádám halála, aztán itt van Noé ideje, aztán Ábrahám ideje, kivonulás, Dávid, Dániel, ekkor jött el Jézus Krisztus, pápák rendszere, sötét időszak, reformáció, végidő, és itt vagyunk a jelenünk. A jelek alapján nagyon közel vagyunk. Másodpercek. Lehet hallgatni. Kat, kat, kat. Azt mondja Jézus, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ismét eljövök. És utána mond még valamit, biztatásképpen, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát aki tudja, hogy ő vissza fog jönni, várja őt, tanulmányozza a jeleket, a proféciákat, az várja az ő eljövetelét, és azt mondja Jézus, hogy veletek vagyok a világ végéig minden napon. Köszönöm a figyelmet.